kegyelem népünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi úrunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassunk meg, kedves testvérek, a mai napnak az alapigéjét, János evangéliumából, a 20. fejezet, 30. és 31. versében a következőképpen. Sok más jelt is tett Jézus a tanítványai szeme láttára, amelyek nincsenek megírva ebben a könyvben. Ezek pedig azért irattak meg, hogy higgyétek. Jézus a Krisztus, az Isten fia, és e hitben életetek legyen az ő nevében. Amen. Kedves testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban miért iratott meg a Biblia, mi szükség van rá, mi a cél? János evangélista ezt így fogalmazza meg, az, hogy életetek legyen. Hogy higgyetek Jézusban, és ebben a Jézusban életetek legyen. János evangéliumának ez a foglalata, mivel János evangéliumának ez a foglalata, ezért az egész új szövetségé, és mivel valójában az új szövetség sem szól másról, mint Jézusról, Luther is egyszerűen kifejezte ezt, hogy végeredményben Jézus prédikálja, róla szólnak a proféciák benne. Az egész Szentírásnak ez az értelme és foglalata, hogy benne Jézusban életet találunk. Azt gondolom, hogy sokszor megkísérelték megfogalmazni, hogy kicsoda is Jézus. Mi is az egyik alfa kurzuson ezzel foglalkoztunk. Most egy egészen más megfogalmazást hadd idézzek, amely próbáljuk kitalálni, hogy milyen dokumentumból származhat. Így szól a megfogalmazás. Szól a Jézus hozzájuk mondván. Kinek mondotok ti engem? És ők felelének. Te vagy létünk alapjának eszatológiai manifestációja, a kérügma, amely interpersonális kapcsolataink legmélyebb értelme, és ebben tárult fel leginkább előtt. És Jézus mondta, mi? Hát nem tudom, sikerült a forrást megjelölni, valószínűleg teológusok követték el ezt a megfogalmazást. Tudnék, nagyon sokszor veszély az, amit számunkra, teológusok, lelkészek számára, hogy a Szentírás az egyfajta érvelési eszköz lehet, amelyet használhatunk hitigazságnak a megfogalmazásánál, hitvitákban tudunk használni, és aztán nem lesz személyes meggyőződésé mindaz, amit hallottunk. Aztán van olyan ember, akinek egy ókori kincses bánya a Szentírás, hiszen 66 könyvével 1500 évet ölelt fel, rengeteg minden utalás történik benne, világtörténelmi eseményekre, uralkodókra, történelmi eseményekre, tehát mérhetetlen kincses bánya annak az embernek a számára, aki az ókori közel-keletet kutatja. Annál is inkább, mivel a leghitelesebb információról van szó, a leghitelesebb dokumentumról, ezt a régészet most már egyre inkább alátámasztja. Tehát persze van, aki számára a Szentírás egy irodalmi remekmű, ez is igaz, felfedezhetjük a Zsoltárban a gondolatpárhuzamot, és ki lehet elemezni, hogy miről is van szó. Említem, amikor az egyik a gerendási oltárképet kielemezte a Orosházáról oda látogató művész, aki festette, rendkívül szép kompozíció, és nagyon érdekes volt hallgatni, ahogyan ezt a megfeszített Krisztus képet a művészet eszközeivel bontolták, és fejezték ki, hogy most akkor mi hogyan lett oda komponálva. De ugyanakkor tudjuk azt, hogy ennél jóval több, amiről itt szó van. Tehát lehet ókori kincses bánya, lehet irodalmi remekmű, lehet munkaeszköz a Biblia. Ez mind igaz, de a cél János megfogalmazásában az, hogy életünk legyen. Életünk legyen Jézusban. Miről van szó? Arról van szó, hogy az életnek a megfogalmazása a mai embernek óriás problémája. Egy óriás plakátot néztem, minden bizonnyal mások is látták már. Ennek az óriás plakátnak a megfogalmazása, egy címe így hangzik: élsz, vagy csak létezel. Senki ne csalódjon, nem Jézusról van szó ez az óriás plakáton, hogy őt elfogadva nem csak létezhetünk, hanem élhetünk, hanem valamilyen gépkocsit, már fogalmas is, ilyen gépkocsit reklámoznak. Tudnilik, a mai modern emberek óriás problémája van azzal kapcsolatban, hogy mi is az élet. Az életnek a minőségét végeredményben azon méri le a legtöbb ember sajnos, hogy milyen gépkocsival rendelkezik, milyen lakással rendelkezik, sorolhatnánk még. Mennyiségi mutatókon méri le az ember az életnek a minőségét. Már itt látjuk az óriási feszültséget, mennyiségi mutatókon a minőséget. Bajban van az ember, amikor meg kellene fogalmazni, mi az élet. Az a biológia tanárom így fogalmazta meg, hogy az élet az anyagnak egy különleges megnyilvánulási formája. Jézus azt mondja, higgyétek, hogy életetek van bennem. Higgyétek, miért hihetjük? Erről is az alfakurzuson volt szó, hogy nincsen jobban alátámasztott ókori irat, mint a Biblia, most nem lehet nyilván részesen kielemezni, csak a legfőbb adatokat hadd mondjam el, több mint 5000 görög kézirat, több mint 10000 latin, több mint 9000 egyéb nyelvű kézirat, másolat szól arról, hogy a Szentírás a kezünkben tartott hiteles. Miért van szüksége erre, hogy ilyen özönnel támaszta a bizonyítékok, ilyen özönnel támaszta alá a Szentírás? Azért, mert ezt megkérdezi az ember, de más iratokat, amelyek sokkal kevésbé megbízhatóbbak, nem kérdezi meg, mert mondjuk a Gal háború, amit Julius Caesar írt, vagy Platónnak a filozófiai gondolatai, azok nem befolyásolják a mi életünket. Azok jó elmélkedése, jó ismeretszerzésre, de nem fogják befolyásolni az életünket. Mivel János azt mondja, hogy ez a könyv az életről szól, ez azt jelenti, hogy nekünk más az elképzelésünk az életről. Mondjuk, az anyagnak egy különleges megnyilvánulási formája, vagy mondjuk az élet az, hogy milyen mennyiségben tudhatom magam mögött az anyagi javakat, akkor ez azt jelenti, hogy el kell fogadnom azt, hogy meg kell változtatnom az életvitelemet. Ezért kérdőjelezi meg az ember mindazt, ami Jézussal kapcsolatos. Mert különben meg kellene változtatnom az életvitelemet. Ezért mondom el, hogy készüljünk arra, nem tüntetéssel, mert azzal csak reklámozzuk azt a filmet, amelyet már Hollywoodban készítenek, a Da Vinci Kódról, hanem tudjuk azt, hogy miről is van szó. A Da Vinci Kódban, aki nem tudná, nem hallott róla, arról van szó, hogy megkérdőjelezik azokat a dokumentumokat, amelyek alá támasztják Szentírásnak az igazát, mondván, hogy a holtengeri tekercsekből egy csomó mindent a Vatikán elzárt, mert abból olyasmi derül neki, hogy akkor jaj lenne az egyháznak. Holott, ezt mindenki nagyon jól tudja, aki egy picikét is járatos ezeknek a irattekercseknek a történetében, hogy nem a Vatikánnak van ehhez köze, hanem a jordániai, aztán később az izraeli régészeti hivatalnak. Ők azok, akik mindenki számára nyilvánvalóvá, elérhetővé tették ezeket az iratokat. Miről is énekeltünk a 43. énekben? Arról énekeltünk: Szentlélek, légy vigasztalunk, a sátán kísér, támad. Te őrizd, védelmezd, te ód, a drágán szeretett nyájat. azaz nyilvánvaló nem pusztán emberi okoskodásról van szó. Másfajta támadásról van szó. Mert különben, ha Jézushoz igazítjuk az életünket, akkor igazán kezdünk élni. Jézus hogyan mutatkozik be? Akkor, amikor megjelenik legelőször Názáretben, a zsinagógában. Úgy mutatkozik be, mint aki a felkent, aki a Krisztus. Azt mondja, hogy elküldött engem az Úr felkent, hogy szabadulást hirdessek a foglyoknak. De azért jött, ma is érvényes, azért jött hozzánk, hogy ha lesújtottak vagyunk, akkor felmeheljen. Amikor bűnbocsátra van szükségünk, átéljük a bűnbocsátnak az örömét. Hogy támogasson akkor, amikor nem tudunk egyedül tovább menni. Hogy felszólítson akkor, amikor senki nem szólít fel bennünket. Jézus a felkent. Jézusban életet kapunk ennek nyomán. És nyilvánvaló, hogy ez az élet minden területére kihat. Jó esetben. Ugye rossz esetben csak arra hat ki, hogy megjelenünk a templomban. Tehát ez nem biztos, hogy, hogy vonzó. Jó esetben az élet minden területére kihat. Egy üzletember így fogalmazta meg, amikor szó volt egy keresztény konkurenséről, hogy amikor beleköt üzletet, akkor nincs szükség írásos szerződésre. Mert állja a szavát. Elég, hogyha a szavát adja. Vagy amikor egy keresztény ember megállapodott valakivel szóban, hogy a házát 20 millió forintért adja el, akkor tartotta a szavát még akkor is, amikor később megkereste valaki, hogy ő 25-et adna érte. Tartotta a szavát, mert fontosabb volt neki a becsülete, mint 5 millió forint. Vagy amikor valaki megtudta azt, hogy rákos beteg, és ugyanakkor meghallotta azt, hogy a barátja súlyos hasnyálmirigy gyulladással került kórházba, akkor nem a saját problémájával törődött csupán, hanem egy levelet írt a beteg barátjának, azt írta, hogy drága Tibor és egész családod, azt akarom, hogy tudjátok, naponta imádkozom értetek. Az Úr ereje és kegyelme tart titeket. Most kemoterápiára járok, és sok időm van imádkozni. És ti vagytok az első a listában. Jézus arra biztat bennünket, hogy kezdjünk el élni. Kezdjük el megélni a hitünket. Elmondani, hogy mi történt velünk. Azt olvassuk, hogy sok más jelt is tett Jézus a tanítványai szeme láttára, amelyek nincsenek megírva ebben a könyvben. Annál is inkább igaz ez, mert azóta eltelt 2000 év, és nagyon sok jelt tett Jézus az emberek között. Itt is közöttünk nagyon sok jelt tett mindenkinek az életében. Fel kell mondani. Meg kell élni a hitünket. Nem hiszem, hogy azért volt csak kevés jelentkező, akkor, amikor említettem, hogy hát legyen a tegnapi gyermeknapra néhány ima meghallgatás, volt ima meghallgatás, hogy ne csak a levegőben lógjon, amikor tanítunk a gyerekeknek erről, hanem a gyakorlatban láthassák, hogy miről van szó. Nem hiszem, hogy csak azért volt kevés, mert nincsen ima meghallgatásunk, nincsen jel, ami történik közöttünk vagy bennünk. Hanem csak azért, mert bátortalanok vagyunk arra, hogy ezt elmondjuk. Nem szoktuk meg, pedig Jézus erről beszél. Ezért mondom, mondjuk el, éljük meg a hitünket. Osztjuk meg, hogy erősödjünk, hogy életünk legyen tetnek. És hogyha itt, ilyen módon kapcsolatunk van Jézussal, akkor nyilvánvaló, és ez már vezessen bennünket halottak napja felé, ez a kapcsolat megmarad az örökké valóságban is. Ez az élet, amiről szól, nem olyan, hogy majd meglátjuk, hanem arról szól, ha most tudom, hogy kapcsolatom van, tudom, hogy ez a kapcsolat megmarad. Életünk van Krisztusban. Imádkozzunk. Urunk Jézusunk, Te, aki az élet vagy maga, segíts, hogy megismerjünk, segíts, hogy rólad tudjunk beszélni, igazság, bizonyságot tenni, hogy amit megtapasztalunk, azt tovább is adjuk, és így gazdagodjunk mi is, és mások is, és megízleljük az igazi életet. Amen.